Gyertek testvérek, imádkozzunk, mielőtt Isten szavát felolvasnánk és meghallgatnánk azt. Legyen a mi segítségünk és a mi együttlétünk megáldása mi Istenünknek a nevében, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örökkévaló és igaz Isten. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Megkérem a file házaspárt, hogy jöjjenek ki az úrasztalához, és onnan olvassák fel Istennek hozzánk szóló igéjét, amely ezúttal a Királyok első könyve 17. fejezetéből a 8-tól a 16-ig terjedő igeversből szól hozzánk.
És mondta az Úr Jézusnak, fedd föl, és menj át szomorúságot a családjába, és lakjon. Én megtanácsoltam hogy a közegasszonynak, hogy gondoskodjék róla. Tölkált tehát, és állnak a lelkába. Amikor a város bejáratához érkezett, éppen ott volt a közegasszony, aki fát szerette. Oda kiállt neki, és ezt mondta. Hozz meg, mert nem tudja, hogy valamelyik előre. Hadd írom. Amikor az állnak, hogy vizet voltam, hozd nekem egy falat kenyeret is magadtam. De az azt mondja, hogy feláll. Ha te Istenedre az élő Úrra mondod, hogy nincs onnan mennem. Csak egy marék tiszta a fazekamban, és egy kevés oldalkorsomban. Éppen ma szedek ennek pár darab fát, hogy hazamenve ételt készítsek magamnak és a fiamnak. Ha azt megeszünk, azután meghalunk. Édesanyoma ezt mondta neki. Ne félj, csak menj és tégy úgy, amit mondtam. Te előbb készíts belőle egy kis lepényt, és hozni nekem. Magadnak és a fiamnak csak azután készíts. Mert így szól az Úr Izrael Istennek. A vízes fazék nem ürül ki, és a forrás korsók nem fog ki, amíg az Úr esőt nem adott földre. Az asszony elment, és így és beszéde szerint járt. És ezek ő is meg az asszony, és a háza népe is minden nap. A vízes fazék nem ürül ki, az olajos korsó nem fogjuk ki, az Úr ígéret szerint, amit megmondott, ki és
Uram, hála tetszik a három kenevetet, hogy ráhagyhatunk a kényeket. Köszönöm azt, hogy Jézus így tényleg mindent megterítettel az Úrasztalát, és így szolgáltatnál. Köszönöm azt, Uram, hogy te áldásodra vezetsz minket, és adtad ezt a gyermeket és kivekezet. Így kérünk téged, Uram, hogy te szent lelked által nyisd meg a kényeinket, áldjunk az ide hirdetőjét, hogy a te szent ígédet hirdetve, és azt szeretnénk élni a mindenkinek. Így kérünk téged, hogy légy velünk, és áldjon mindenkinek.
Amen. Köszönjük szépen. Készüljünk, testvérek, az ige hallgatására. Az elkezdett 164. énekünknek a harmadik, azaz utolsó verszakával. Dicsőségnek napfénye, Istentől jött világosság, tehát a 164. ének a harmadik verszakával. Hallgassa meg a gyülekezet Istennek igéjét, olvasom a Lukács szerinti evangélium 21. fejezetéből az első 4 verset. Hallgassuk meg, tehát miképpen szól hozzánk Istennek igéje. a Lukács írása szerint való evangélium 21. fejezetéből, az első 4 versből. Amikor Jézus feltekintett, látta, amint a gazdagok áldozati ajándékaikat a persejbe dobják. Észrevett egy szegény özvegyasszonyt is, aki 2 fillért dobott abba, és így szólt. Bizony mondom nektek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a persejbe. Azok ugyanis mind a feleslegükből dobtak az áldozati ajándékokhoz, ő azonban a szegénységéből mindent beledobott, amilyen volt, az egész vagyonát. Ez Istenek igéje. Foglaljunk helyet! Nagyon-nagyon fontos körülménye ennek a történetnek, hogy mikor történik mindez, mert ugye azt látjuk a bibliaolvasás során, ahogy így követjük a Lukács szerinti evangéliumot, hogy ezek Jézus Krisztusnak az utolsó földi napjai. És Márk, ugye, aki szintén leírja ezt a történetet, e történet után gyorsan megjegyzi, hogy Jézus kiment a templomból. És ennek a mondatnak nagyon nagy súlya van, mert mind ezelőtt, mind azt követően Jézus ugye arról beszél, azért kesereg, szomorkodik, hogy őt a templom nem fogadta be. Ahogy ő fogalmaz, amikor siratja Jeruzsálemet a bevonuláskor az Olajfák hegyén, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, nem ismerted fel a meglátogatás idejét. Tehát az a templom, de így mondom, hogy értsük és alkalmazzuk ma magunkra, az az egyház, amely nem tud mit kezdeni Jézussal. Az ítélet alatt van. És az ítélet az, amit pontosan ezután a történet után el is mond Jézus, hogy egész pontosan Krisztus után 70-ben leromboltatik ez a templom. Mert nem tudott mit kezdeni Jézussal. És azóta is így van, amely gyülekezet, amely egyház nem tud mit kezdeni Jézussal, nem ismeri fel a meglátogatás idejét, az lassú vagy gyors, ez az Isten akarata, nem tudjuk, hogy mit szán, de pusztulása. Tehát fontos, hogy így lássuk kontrasztban ezt a történetet, és pedig azért, mert miközben ez a templom nem fogadja be Jézust, nyilván nem az épületre gondolok, aközben Jézusnak óriási érzékenysége van arra, hogy ki az, akinek a szíve valóban az Istené. És akkor látja meg, figyeljük, így fogalmaz az ige, hogy feltekint, és meglátja ezt az özvegyasszonyt, ahogyan adakozik ez az özvegyasszony. Jézus tehát látja, hogy hol látszat az Isten tisztelet, és hol valódi. Mert nagyon sokszor a látszat nem biztos, hogy tartalmat is jelent. És ennek az özvegyasszonynak a hozzáállásában viszont tartalom is van. És ezért fogalmaz meg Jézus ebből egy nagyon-nagyon fontos tanulságot. Elmondom röviden, hogy ugye, hova tegyük a kor ismerete szerint mindezt. Az úgynevezett asszonyok udvarában, mert a templomban volt egy ilyen elkerített rész, van Jézus, ott tanít, és ebben az udvarban voltak elhelyezve azok a persejek, egész pontosan 13, amiben az önkéntes adományokat, de így nevezi az ige, hogy áldozatokat tették be. Tehát ez hangsúlyozandó, hogy önként, nem az előírt. Tehát ha ma képpen kellene megfogalmazni, akkor nem a megszabott egyház fenntartó járulék, hanem az Isten dicsőségére adomány. Ugye mi reformátusok így szoktuk mondani. Na és akkor ez a kérdés, hogy mennyit ér az Isten dicsősége neked? Mert erről szól ez a történet. Ez az asszony kettő darab, így olvassuk, filléres dob ebbe a persejbe, hát egy fillér az egy cipónak, egy zsömlének volt az ára abban az időben, nem sok. De még ez is hangsúlyos, hogy kettő darab, és ez az utolsó vagyonkája ennek az özvegyasszonynak. És Jézus, amikor ezt látja, akkor megfogalmaz egy örökre szóló, nekünk is szóló tanítást, és azt mondja az őt körülvevő tanítványoknak, hogy azt mondja, bizony mondom nektek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a persejbe. Azok ugyanis, azt megelőzően Jézus szavában, tanításában megjelent gazdag emberek, akik ugyanúgy adakoznak, azt mondja, feleslegükből dobtak az áldozati ajándékokhoz. Ő azonban a szegénységéből mindent beledobott, amilyen volt, az egész vagyonát. Hogy van ez? Mit jelent ez? Hogy fölösleg, meg hogy minden? Úgy egy kicsit ez ütötte meg most a szívemet ebből a nagyon ismert történetből. Szoktuk mi azt mondani, van ez a nagyon fontos megállapítás, hogy a sok is lehet kevés. De a kevés is lehet sok, és lehet minden. Na most ezt vigyük át a lelki élet területére, és én így fogalmaztam meg magamnak, hogy ez a történet arról szól, vagy azt üzeni most nekünk, hogy mennyit ér neked az Isten? Mit adnál te az Istenért? Mit jelent az, hogy feleslegükből adtak? Először is tisztázzuk, hogy értjük, jól értjük, hogy ez többről szól, mint pénzáldozatról. Ez több, mint pénzkérdés. Egyébként jó, ha ezt a szívünkbe és az eszünkbe véssük, hogy a pénzáldozat az mindig lelki áldozat is. Nem csak anyagi természetű. És ha több, akkor feltevődik ez a kérdés, hogy én mit áldozok az Istennek. Szándékosan nem azt mondom, hogy adok, hanem áldozok. Ugye értjük, hogy ez egy sokkal mélyebb kifejezés. Sokkal lelkibb kifejezés, hogy mit áldozok az Úrnak. Időm, képességeim, akaratom, testi erőm, szellemi erőm, pénzem, mennyiben az Istené? Mennyi az Istené, és mennyit tartok meg magamnak? Nem? Ez egy fontos kérdés. Ez a baj. A hívő életben ez a baj, hogyha van egy olyan, hogy a kettő elkülönül egymástól. Vagyis, hogy van olyan, hogy az enyém, és van olyan, hogy az Istené. Miért baj? Azért, mert figyeljük meg, hányszor így állunk hozzá, és én magamról beszélek, például tegnap is megszégyenültem ebben a dologban, ami az idő kérdését illeti, hogy hát ugye adok az Istennek egy órát. Vagy napi 10 percet azzal, hogy megtartom azt a csendességet. Na de akkor az időm többi része az kié? Annyi az Isteni, a többi az enyém? A pénzemből mondjuk adok tizedet. Milyen áldott dolog az, ahol ezt gyakorolják, ugye, biblikus. Tegyetek próbára, azt mondja az Úr, adjatok nekem tizedet. Vagy egyház fenntartó járulék, ugye így nevezzük mi, reformátusok. Odaadom, és a többi az enyém? Hogy van ez? Értsük meg. Hogy van ez? Vagy az erőmből? Adok az Istennek. Hát sokszor ugye a fáradtságomat adom neki. Meg az időskoromat. Bocsánatot kérek, hogyha ez talán egy kicsit bántó, de hogy spekulálunk abba, hogy ha majd adok valamit a feleslegemből, nem? Hát nem minden az övé kellene legyen? Egy híres igehirdető evangelizátor utazik a vonaton egy ilyen hajnali járat, és ott mellette ilyen zónázó munkások vannak, akik, hát, hogy szoktuk ezt mondani, verik a blattot, tehát úgy kártyáznak, közben az üveget is meghúzzák, meg nagy dohányfüst, és hát néznek körül, hogy kit tudnának még bevonni ebbe az izgalmas kártyajátékba, és megszólítják ezt az ige hirdetőt, hogy hát gyere már, szálljál be te is. Hát lehet akkor több lesz a nyeremény, hogyha még te is itt beszállsz. És akkor mondja ez a mi emberünk, hogy nem tehetem. Kérdezik a többiek, hogy miért nem teheted. Azt mondja, nincs kezem. Végignéznek rajta, és jól elkacagják magukat, hogy hát hogy nincs, hát mind a kettő megvan. Azt mondja, igen, de nem az enyém. Ezért nem kártyázhatom én veletek. Értitek? Van kezem, de nem az enyém, hanem az én uramé. Aki a maga céljaira szeretné ezt a kezet fenntartani. Értitek, testvérek? Kié vagy? Ugye kérdeztük a szülők kapcsán is a keresztelőben, a kereszteléskor, hogy kié a gyermek? Hát persze az enyém. De legyen az Istené is, ugye? Mit mond a Szentírás? Legfontosabb parancsolatként, hogy hogyan szeressük az Istent? Felesleges időnkből, felesleges pénzünkből. Ezt mondja? Hát én nem ezt látom, hanem az van megírva, és még Jézus is idézi, ugye, az Ószövetségből ezt a nagyon fontos összefoglalását az Istennel való kapcsolatomnak. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből, és teljes erődből. Testvérek, nincsen rosszabb annál a keresztény életbe, hozzáteszem a látszott keresztény életbe, amikor az ember szíve megosztott. Hogy van ez is, meg az is a szívemben, ugye, és nem teljes a szívem. Nem teljesen az Úré. És hadd menjek tovább, mert ugye a gyakorlat, hát mondjuk mi, hogy az Úré vagyunk, de amikor kiderül, ugye, hogy hát valamit a kezem kellene tegyen érte, vagy a lábom, vagy a szavaim, akkor már kiderül, hogy hát a szívem az lehet, de a többi nem. Értjük? Hát mennyire megosztott a mi szívünk, vagy az életünk, ugye, ebben a tekintetben? Mert én azt gondolom, hogy Jézus erre céloz, vagy erről beszél, amikor azt mondja, hogy fölösleget adtak az Úrnak. Sok volt, vitán felül áll, ugye, nyomott alatba, de felesleg volt, megosztott. Na mi az, hogy mindent? Mindent az Úrnak adott, ugye, és ez olyan csodálatos üzenet, hogy ez az özvegy asszony mindent oda tett. Hát azt gondolom, hogy ez az özvegy asszony az adakozásával nagyon jól megértette az Isten gondviselését. Egy óriási bizalom volt ebben az asszonyban az Isten felé, amikor két külön álló fillérét, utolsó pénzét tette be az Istennek való adakozás persejébe. Miért? Mert ez az asszony megértette és alkalmazta, hogy ha minden az Istené, még akár az utolsó összekuporgatott kis pénzem is, akkor majd Isten gondoskodik rólam, mert minden az enyém. Ha én az Istené vagyok, akkor Istentől jövően is minden az enyém. De hát nem ezt mondja Pál? A Korintus belieknek írja, hogy minden a tiétek. Nem hány ígérete van az Istennek, hogy tegyél engem az első helyre, legyek én az első, és aztán meglátod, hogy gondoskodom rólad, meglátod, hogy helyére kerülnek az életedben azok a problematikus dolgok, amiért annyit agyalunk, meg annyit kínlódunk, hogy osszuk be, hogy tegyük, mit csináljunk, mi az elhívásom, ebben sok minden benne van, ugye értjük, És ez az asszony megértette, hiszen megvan írva az Ószövetségben, a Zsoltárok 146.9-ben, az Úr támogatja az özvegyet és az árvát. És ő ezt komolyan vette. Megértette azt, amit évszázadokkal előtte a sorstársa, ugye hallottuk a Biblia olvasásban, a sareptai özvegy, hogy először olyan értetlenkedve fogadta, hogy hát az utolsó kis lisztet is odaadja Istennek, hát akkor meg fog halni, hát nincs több. És akkor azt mondja neki a proféta, de Isten megígérte, hogy ha megteszed, nem fog kiürülni a lisztes fazé. És ez az asszony, ez a sareptai özvegy, ugye sorstárs ennek a két filléres özvegynek, hát bátran megtette ezt a lépést. És mi van megírva? Figyeltünk? A lisztes fazék nem ürült ki, ahogy az Úr megígérte. Hát tegyük próbára az Isten testvérek. Hát merjük magunkat teljesen odaadni neki. Mert tulajdonképpen, hadd mondjam azt, ilyen egyszerű a keresztény élet. Hogy ha oda teszem magam az Istenhez, és nem, nincs olyan az életemben, hogy enyém, meg tied, akkor meg fogjuk tapasztalni azt, hogy az Istennek van gondja ránk. Nem csak az anyagiak tekintetében, hozzáteszem gyorsan, mindenféle tekintetben. Mert akkor van kín, keserves, izzadságszagú kereszténység, amikor a magamhoz való jogot firtatom. Értjük? Amikor azt hangsúlyozom, hogy az én életem. Én most így visszaemlékszem, hogy amikor nem értettem az Isten hívását, hogy ugye mit akar kezdeni velem, meg hogy meg kellene térni, meg hogy van ez, hogy teljesen odaadni magam, hát állandóan ezen spekuláltam, hogy jó, de hát akkor mi lesz az életemmel, ha én Istennek adom? Mi lesz a fiatalságommal? És így agyal az ember, testvérek. Én is így voltam vele. És azóta is ugye visszajönnek sokszor ezek a csiki-csuki ilyen üzletek, hogy na most akkor mennyi az Istené, mennyi az enyém, és tudjátok, ez a nagy fáradozás a keresztény életben, és nem a felszabadult hívő élet, amikor nem hiszem el az Istennek, hogy ha odaadod magad neki, akkor neki van gondja rád. Ne izguljál ezért, testvér, hogy mi lesz. Hogy lesz utána, vagy nem lesz. Ez az Isten dolga, te csak adod a magad neki. Szeretném nektek felidézni, hogy Pál apostol, amikor tanít az adakozásról a keresztény gyülekezeteknek, 2 Korintus 8. és 9. fejezet, akkor mond egy nagyon érdekes dolgot, felhozza példának a macedóniai gyülekezeteket. És mit mond? Azt mondja, hogy mielőtt adakoztak volna, először önmagukat adták az Úrnak. Vagyis nem az volt az első, hogy kiszámolták, hogy na ez most az Isten ügyére ennyi meg annyi, hanem először ők voltak teljesen az Úréi. Értjük? Mert ha teljesen az Úré vagyok, akkor ez azt jelenti, hogy ő rendelkezik mindenem el, de ő nem elvenni akar, hanem adni akar. Értjük? Ez a csodálatos matematikája az Istennek szánt áldozatnak, az Istennek felé megtett adakozásnak. És jó pár sorral lejjebb, vagy tovább azt mondja, hogy nem kényszerűségből, hanem önként legyen a ti adományatok, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Mikor lesz jókedvű az áldozatom? Nem csak anyagiakban természetesen, hanem mindenféle értelemben, amikor Istennek áldozok valamit. Amikor megértem, hogy tulajdonképpen én csak visszaadom Istennek, ami az övé. Mert ő mindent odaadott értem. Hangsúlyozom, mindent. Ugye készülünk az úrvacsorára pár perc is, és ott fogunk állni az úrasztala előtt, és pontosan ezt jelenti az úrvacsora, hogy ez a Jézus, ez mindent odaadott. Ő nem centizett, ő nem azt mondta, hogy kaptok az időmből, nagy dolog, nem? Ha azt mondja az Isten, hogy itt vagyok, hát valamennyi időt rátok szánok, hanem mindent letett oda. Ugye milyen különös, hogy az úrvacsora szereztetés igében, majd mindjárt hallani fogjuk, Azt mondja Jézus, amikor hátrahagyja, hogy az én halálomat hirdessétek. Miért? Mert pontosan ezt jelenti az ő halála, hogy ő mindent letett. Ő mindent odaadott. Emberi oldalról 30 ezüstpénz, nem? Annyiért fizették ki Jézust, annyiba került. Van egy profécia is, hát megdöbbentem, amikor rátaláltam a Zakariás könyve 11. fejezetében, hogy világosan mondja az Úr, hogy ennyit adtak béremül, 30 ezüstpénz. Meg van írva már Zakariás könyvében, hogy mi fog történni majd később, ugye Jézusra. Ez az emberi oldal, ennyibe kerül az Isten? Tudjátok, 30 ezüstpénz Jézus idejében az egy ökörnek volt az ára. Sok pénz, nem? Ennyi az Isten nekünk, és mi neki minden vagyunk, értitek? Mindent odaadott ez a Jézus. És akkor lesz az életünk értékes, és akkor fogjuk megtapasztalni, hogy mit jelent az Isten mindenje az életünkben, amikor mi visszaadjuk magunkat neki. Most a napokban, hogyha figyeltünk a Biblia olvasásban, hogy a Jézusnak szegzik a kérdést, hogy szabad-e adót fizetni, vagy nem, akkor Jézus azt mondja, na mutassatok egy adott pénzt, és akkor elhangzik, hogy hát a császár képe van rajta, akkor adjátok meg a császárnak, ami a császári, de folytatja, adjátok meg Istennek, ami az isteni. És az eredeti nyelvén a Bibliának úgy is lehet ezt érteni, értelmezni, megengedi nyugodtan az ott szereplő kifejezés, hogy adjátok vissza! Adjátok vissza! Ugye ez már sokkal többet jelent. Tehát, hogyha a császár verette ezt a pénzt, hát adjátok vissza neki! Ne izguljatok attól, hogy adót kell fizetni, hát nem a NAV-nak adod. Add vissza neki, nem? Hát rajta van, hogy magyar állam. Add vissza neki! De add vissza az Istennek magadat. Mert az Istennek képe van rajtad, ugye? Az ő képére és hasonlatosságára teremtett. Értjük, testvérek, és akkor fogjuk megtapasztalni, hogy mi a minden az Isten részéről. Na, azzal zárom, hogy a fiatalok egyik írásában olvastam egy ilyen jó kis izgalmas dolgot, hogy így ilyen összehasonlításokat tesznek, ez az írásnak a címe, hogy kinek a kezében. És akkor a következő érdekes dolog jön elő, hogy egy foci labda mennyit ér az én kezemben? Hát néhány ezer forintot, még a legjobb is, nem? Na de ugyanaz a foci labda Cristiano Ronaldónak a kezébe, vagy a lábán pontosabban, hát azért már több millió euró, nem is forint, nem? Ugyanaz a labda. Azt mondja ez az írás, hogy egy teniszütő az én kezemben, hát hadonázhatok vele. Jó, legalábbis magamról beszélek, nem arról vagyok híres, hogy jó teniszező. Lehet néhány ezer forint ez is, nem? Na de Roger Federer vagy Rafael Nadal kezébe nem ugyanannyi. Ott is már milliókról beszélünk, ugye euróban. És azt mondja, hogy egy bot a kezembe, hát hadonászok vele, vagy vigyáznom kell, hogy nehogy megüssek vele valaki, de ugyanez a bot Mózes kezében a tengert választja ketté. A szegek legfeljebb csak barkács eszközök a kezemben, de Jézus kezében a megváltás eszközei. És így fejezi be ez az írás, hogy tedd le az életedet Jézus kezébe. Mert lehet, hogy értékes az önmagában is, senki nem vitatja, de az igazi értékét a Jézus kezébe nyeri el. Tedd le az életedet, tedd le a családodat, tedd le a nemzetedet, a problémáidat, mindent a Jézus kezébe. Legyen a minden az övé, hogy megtapasztald, hogy mit jelent az ő mindene. Gyertek, testvérem, erre szabaduljunk fel, és legyen jó kedvünk ebben az adakozásban, ebben az áldozathozatalban, amikor az úrvacsorával is folytatjuk ezt az Isten tiszteletet. Amen. A 173. énekünkkel készüljünk, testvérek, az úrvacsorai részére az Isten tiszteletünknek.